Köszönöm szépen! Tisztelt vendégeim, hallgatóim, hölgyeim és uraim! Nagy megtiszteltetés a számomra az, hogy a Mindentudás Egyetem előadói között részt vehetek, és előadást tarthatok ezen a kiváló fórumon. Az örömömet azonban néhány pillanatra fel kell függesztenem, mert egy szomorú bejelentéssel tartozom. Marx György, fizikus, akadémikus, az Eötvös Loránd Tudományi Egyetem tanszékvezető egyetemi tanára, az Eötvös Loránd Fizikai Társaság tiszteletbeli elnöke, aki nemrégen megkapta a 2002. évi ismeretterjesztő tudós címet is, elhunyt 76 éves korában. Vele a 20. század egyik kiemelkedő egyénisége a magyar tudós társadalomnak távozott közülünk, és talán a gondviselés útja az, hogy néhány héttel ezelőtt, amikor az ismeretterjesztés tudósává választották, akkor egy csillagot választottak neki, tehát nem hontalan lesz. És reméljük, hogy erről a csillagról majd szívesen fog visszatekinteni tanítványaira, a magyar marslakók utódaira és azoknak sikeres tudományos eredményeire. Kérem, hogy egy egyperces néma felállással adózzunk Marx György emlékének. Köszönöm szépen. Már több mint 100 évvel ezelőtt, 1894-ben egy MacLeod nevezetű angol botanikus azt a meghökkentő közlést tette, hogy a növények társadalma kapitalistákból és proletárokból áll. A kapitalisták sokat esznek, sokáig élnek és kevés utódot hoznak. Ezzel szemben a proletárok sok utódot hoznak, keveset esznek és rövid ideig élnek. Ez a meghökkentő és figyelemreméltó megállapítás annak idején semmiféle visszhangot nem keltett, és talán most a hallgatóim is azt gondolják, hogy ez a tudománytalan jópofáskodás valamiféle blikfangos bevezetése egy olyan előadásnak, amelyik talán nem fog sokat nyújtani. Szeretném megmondani, hogy erről szó sincsen, igenis azokat a tudományos eredményeket szeretném bemutatni, amelyek a növényi társadalmak és az emberi társadalom közötti kapcsolatokra, azoknak a hasonlatosságaira, szerkezetének és működésének hasonlóságaira utalnak. Talán előjáróba azzal kezdeném, hogy az a tudomány, amely a növények társadalmával foglalkozik, a növény szociológia nevet viseli. És ezt a tudományt egy gazdasági probléma megoldása hozta létre, és pedig lenn Svájc hegyvidéki gazdaságaiban a 19. század végén hirtelen esni kezdtek a tejhozamok. És ennek az okait kivizsgálva arra jöttek rá, hogy a legeltetés hatására megváltozott a legelők fű összetétele. És ezen közben arra is rájöttek, hogy a havasi gyepek meghatározott növényekből tevődnek össze, amelyek a termőhelyen levő tápanyagokat egymás között felosztják, és erre szövetkeznek. Vagyis úgynevezett növényszövetkezetek, asszociációk jönnek létre. Akkor, amikor a 20. század 20-as éveiben fellendült a növényszenológia, illetőleg a növény szociológia, akkor ezeknek a növényszövetkezeteknek a leírását, működésének törvényszerűségeit vizsgáltuk. Közben azonban a 40-es évek végén a marxista filozófia azt mondotta, hogy nem szabad a szociológia nevet használni a nem emberi társadalmakra, mert az emberi társadalom egy külön minőséget képvisel, és pedig lenn azért, mert az emberi társadalomban a tudat működik, amelyik a többi társadalmakban nem. A másik pedig az, hogy az emberi társadalom az egyfajú, a többi növényi vagy állati társadalmak pedig általában többfajúak. Most ha ezeket a megkülönböztető kritériumokat egy kicsit megvizsgáljuk, akkor kételjeink támadnak. Ugyanis a tudat nem mint valami egységes társadalmi idea hat, hanem a különböző csoportok érdekeinek ösztönzéseként igen gyakran teljesen ellentétes irányúak ezek a kezdeményezések, amelyek mögött az emberi tudat működik. Tehát ezek mint vektoriális, ellentétes irányú vektoriális mennyiségek igen gyakran kioltják egymást. Vagy az eredeti szándéktól teljesen eltérő irányba viszik a folyamatokat. Azt gondolom, hogy azok a kollégáim, hallgatóim, akik részt vettek már szenátusi ülésen, karitanácsi ülésen, akár csak lakóbizottsági üléseken is, azok tudják azt nagyon jól, hogy a tudat és az értelem az nem ugyanaz. És azt is el lehet mondani, hogy az emberi társadalomban a véletlenszerűségeknek épp olyan nagy szerepük van, sőt, talán nagyobb szerepük van, mint a természetes élőlényeknek a társadalmaiban, és nem véletlen, hogy azokat a folyamatokat, jelenségeket, amelyek az emberi társadalomban, meg a növényi társadalmakban lezajlanak, azokat a matematikai statisztikának ugyanazokkal az eszközeivel vizsgáljuk és értékeljük. A másik kérdés az egyfajúság, többfajúság kérdése. Az ember nem véletlenül a teremtés koronája, vagyis az adaptációs evolúciónak a csúcspontja, ami azt jelenti, hogy az ember a szerepjátszó készségével a társadalom összes funkciójának az ellátására képes. Nem mindig alkalmas, de képes. Ezzel szemben egy növényi társadalomban a különböző társadalmi funkcióknak az ellátására fajok vagy fajcsoportok alkalmazkodtak, adaptálódtak, vagyis ha én működési szempontból nézem, akkor az egyfajú emberi társadalommal éppenséggel egy sokfajú növényi társadalom egyenértékű. Nézzük akkor azt, hogy milyen tudományos eredmények vezettek ahhoz, hogy a növények társadalmát megismerjük. Azt, hogy a növénytakaró nem valami alaktalan masszaként borítja a föld felszínét, azt 200 évvel ezelőtt Alexander Humboldt ismerte fel, a nagy német geográfus utazó, aki a növényföldrajz tudományát megalapította, és ő felismerte azt, hogy a növénytakaróban egyéniségek vannak. Olyanok, amelyeknek az alakjuk, formájuk megkülönböztethető, és ezek egymástól nagyon jól különböznek. Ő 21 ilyen alakformát különböztetett meg, máma körülbelül 54-et ismerünk, és ezek közül én itten 41-et mutatnék be, amelyek Dél-Amerika trópusi növényzetének a jellegzetes formáit mutatják, itt például egy fafolytó fikuszt látunk éppen, de pálmákat és sok minden egyéb jellegzetes növényi formát. Most ezek a növényi formák, ha csoportosulva, tömegben jelennek meg, úgynevezett formációt alkotnak, amelyeket szemmel jól meg lehet különböztetni. Egy fenyves erdőt, egy pálmaligetet, egy füves pusztát, vagy egy lombhullató erdőt. Na most azt, hogy ezek a formációk a Földön hogy helyezkednek el, ezt már A 19. század második felében Grisebach leírta 1877-ben az első összefoglalót adja a Föld formációiról. Azt, hogy ezek a formációk hogyan kapcsolódnak és milyen feltételrendszerrel illeszkednek a két nagy környezeti rendszerhez, az éghajlathoz és a talajhoz, ezt az ökológiai növényföldrajz művelői vizsgálták, és ennek a tudományos kutatási iránynak az eredményeit a 160-as éveiben Walternek a Vegetation der Erde című két nagykötetes gyönyörű könyve mutatta be. Most addig, míg a tudósok egy része azt vizsgálta, hogy milyen körülmények között élnek a növényi formációk, egy másik csoportot az izgatta, hogy hogyan működnek ezek. Belülről milyen egy formációnak az élete. Ezeknek a kutatásoknak egy fontos eredménye volt a Dan Raumkiernek 1907-ben közzétett életforma rendszere, amelyben alapként azt vizsgálta, hogy a növényeknek a szaporítószervei milyen elhelyezkedésben vannak a növényen, és hogy a növények hogyan telelnek át, milyen módon vészelik át a kedvezőtlen évszakot. És ennek alapján itt most látunk egy kicsit bővítettebb formáját az eredeti Raumkier rendszernek, ahol a különböző méretű fák, bokrok, a liánok, a törzsszukkulensek, az üstökös fák, a különböző lágyszárúak, amelyeknek eltérő az áttelelési módjuk, ugye vízben, földben, talajban és így tovább, és az egyéves növények, valamint az epifitolok szerepelnek. A következő, akkoriban ezeket nem merték stratégiáknak nevezni, holott tulajdonképpen ezek a növényeknek a túlélési stratégiái. Most a következő nagy lépés az 1960 táján volt, amikor Ali Oldeman és Tomlinson felismerték a növényeknek az úgynevezett architekturális típusait. Vagyis azt, hogy a növények elágazási rendszereit és rajtuk a szaporító szerveknek az elhelyezkedését egy genetikai kód vezérli, és ennek a célja az, hogy a növény minél hatékonyabban tudjon részt venni a napfényért, mint energiaforrásért folyó küzdelemben. Ilyen architekturális típusokat most hatot mutatok be, amilyen a banán, a paradió, a vörös mangrove, a ricinus, datolyapálma vagy a trópusi mandula. Mint látjuk, ezeknek a formái rendkívül különbözők, 21 ilyen architekturális típust különböztettek meg. A növényi társadalmaknak és egyáltalán a társadalmaknak a következő problémája az a demográfiának a kérdése és a forrásfelosztásnak a kérdése. A demográfia tulajdonképpen már, amit bevezetőként McLeodot idéztem, ez a McLeod-féle idézet már tulajdonképpen egy két stratégiás szaporodási modellnek egy igen kezdetleges megfogalmazása. Ilyet azonban a 160-as éveinek a végén, 1970-ben egy zoológus, Pianka dolgozott ki, és pedig ő állatpopulációknak a szaporodását figyelte, és megállapította azt, hogy két alapvető populációs szaporodási forma van. Az egyiknek a jellegzetessége az, hogy nincs szabályozás a populációban, és ez a bizonyos kis R-faktor, ez vezérli azt, hogy ez az exponenciális egyenlet, illetőleg exponenciális görbe, ez milyen meredeken tart a végtelen felé. Egy ilyen populáció, amelyik így szaporodik, gyakorlatilag állandóan katasztrófával végződik, tekintettel arra, hogy a növekedés nincs, ami megállítja, csak a tápanyagnak a teljes kimerülése. Vagyis Egy ilyen populációnak a fejlődése úgy néz ki, hogy növekedés, katasztrófa, növekedés, katasztrófa. Ezzel szemben a másik alapvető formája a populáció növekedésnek az, amelyet a környezet eltartó képessége szabályoz, és amelyet ez a szigmoid görbe ír le, amelyiknek a lényege az, hogy a populáció növekedés végül is hozzáilleszkedik ahhoz a tápanyag vagy egyéb környezeti forráshoz, energiaforráshoz, amely az eltartó képességét biztosítja az illető populációnak. Mellesleg, és nem árt megjegyezni, hogy az emberi társadalom jövőjét gyakorlatilag többek között az határozza meg, hogy a társadalom szaporodását az R-stratégia, vagy pedig a K-stratégia fogja a jövőben vezérelni. A növényeknél is megtaláljuk ezeket a stratégiai formákat, és pedig az úgynevezett R-stratégia, ugye, amelyet itt látunk, az egyéves növényekre is, főleg a gyomokra jellemző, amelyek rövid ideig élnek, hirtelen gyorsan szaporodnak, és egyáltalán a termőhelyen levő erőforrásoknak a gyors felhasználására alkalmasak. Ezzel szemben a K-stratégiát képviseli a növényeknek a nagyobbik része, a fák, cserjék, évelő növények, ugyanis ezeknek a fejlődése lassabb, és a rendelkezésre álló forrásokkal való hosszantartó gazdálkodásra alkalmasak, és erre rendezkedtek be. Már eddig is láthattuk azt, hogy a növények társadalmával foglalkozó tudósok szemléletében mindig tükröződik az adott társadalmi szituációnak a problematikája. MacLeod a századfordulón, ugye a munkás mozgalmak idejében élt, és neki éppen ezért ugye a kapitalisták és a proletárok voltak a szeme előtt. Piankát a 60-as években már a túlnépesedés gondolata foglalkoztatta, és azt, hogy az erőforrások, amelyekkel a Föld rendelkezik, meddig lesznek elegendők. Közben, az eltelt közben eső időben két fontosabb olyan munka van, amelyre érdemes odafigyelnünk. Az egyik Rapaics Raimundnak 1925-ben a Növények Társadalma című könyve, amely egy brilliáns könyv, és mindazt tartalmazza, amit 1925-ig a növényszociológiáról tudni lehet. Ő rá a kornak a nagy termelési rendszerei hatnak, Taylornak és Fordnak az eredményei, nem véletlenül azt hangsúlyozza, hogy a növénytársulásoknak, illetve a növénytársadalmaknak a legfontosabb tulajdonsága az, hogy bennük termelő munka folyik, és a fajok között munkamegosztás van. Új gondolatot jelent a két stratégiás rendszerekkel szemben Ramenskynek 1938-ban való elképzelése, publikált elképzelése, ahol ő a növényi társadalmakban három csoportot különböztetett meg, és pedig az erőszakosok, a béketűrők és a közömbösek csoportját. Ha egy kicsit megnézzük az évszámot, 1938, ez a nyepkorszaknak a vége, a politikai pereknek és a gulágok feltöltésének az ideje. Nem nehéz ebben a három csoportban felismerni a kínzókat, a kínzottakat és azokat, akik az egészből szeretnének kimaradni. Nagyon érdekes az, hogy 40 évvel később ugyanez a három stratégiás modell megjelenik az angol Grime-nál teljesen más ökológiai elképzelés formájában. Ő is három csoportot lát a növényeknél, kompetitorokat, stressztűrőket és ruderálisokat. Az ő elképzelése az, hogy ez egy elosztási stratégia, hogy a tápanyagforrásokhoz való hozzájutást két dolog szabályozza. Az egyik a stressz, amelyik főleg versenyformájában jelentkezik, a másik pedig olyan zavaró hatások, amelyek a tápanyagforráshoz való hozzáférést nehézi, megnehezítik vagy lehetetlené teszik. És valóban Grime abból indult ki, hogy ott, ahol a stressz és a zavarás kicsiny, ott a kompetitorok vannak előnyben, ahol a verseny nagy, de a zavarás kicsiny, ott a stressztűrőknek jut lehetőség, és végül, ahol a stressz kicsiny és a verseny is kicsiny, de nagy a zavarás, ott a ruderális csoportoknak van lehetőségük arra, hogy hozzájussanak a tápanyagokhoz. Ha most ezt a három csoportot belehelyezzük a növényi társadalomba, akkor észre kell vennünk azt, hogy itt olyan csoportok keletkeznek, amelyek a növényi társadalomban meghatározott funkciókat látnak el. Ezek az úgynevezett szociális magatartási típusok, amelyeket 8 évvel ezelőtt én ismertem fel és írtam le először, és amelyek a következő csoportokból állnak, a természetes kompetitorokból, a stressztűrőknek két alcsoportjából, a specialistákból és a generalistákból, a ruderálisok pedig több alcsoportra oszlanak, vannak a természetes tényezőktől zavart termőhelyek növényei, ilyenek a természetes pionírok, és vannak az emberi tényezőktől zavart termőhelyeknek a növényei, amilyenek a zavarástűrő növények, a honos gyomfajok, a honos ruderális kompetitorok, és az idegen növényfajoknak a csoportjai, amilyenek a meghonosított haszonnövények, a behurcolódott gyomok és az idegen kompetitorok. Ezek tehát a társadalomnak, a növényi társadalomnak a meghatározott csoportjai. Ezeknek mindegyiknek megvan az emberi társadalomban megfelelő csoportja. Nézzük őket. Az első a kompetitoroknak a csoportja, amelyek a társulásoknak, a növényi szövetkezeteknek a domináns uralkodó fajai, ezek irányítják a tápanyag elosztását, megválogatják a munkatársaikat, vagyis azt, hogy egyáltalán kik tudnak velük együtt élni, munkahelyeket teremtenek, ugyanakkor azonban nagy beruházásokat tesznek a társadalomban, mert hiszen hosszú távra dolgozó vállalkozói réteg, amilyenek az erdei erdőtársulásainkat alkotó fák, vagy a gyepjeinket alkotó uralkodó füvek, amilyen például az árvalányha is, nagyon sokat sorolhatnánk, körülbelül 150 ilyen vállalkozó van a magyar flórában. Ez a vállalkozói réteg rendkívül stabilan tartja a társadalmat, és a végsőkig kitart amellett, hogy ezt a rendszert fenntartsa. Ez egy rendkívül fontos része, és tulajdonképpen akkor, amikor a növény szövetkezeteket vizsgálják, elsősorban ezeknek a vizsgálatára fordítanak hangsúlyt. A stressztűrőknek két csoportja van, mint mondtuk, az első a specialistáknak a csoportja. Ezek érzékeny szervezetek, amelyek általában egy-egy társuláshoz alkalmazkodnak, egy-egy társadalomnak a jellegzetes növényei. A növényszenológusok úgy hívják, hogy karakterfajok, és általában a társadalomnak a jólétét tükrözik. Azt, hogy egy társadalom prosperábilis, kreatív, jól működik, és bármilyen zavarás éri a társadalmat, akkor ezek az elsők, amelyek eltűnnek belőle. Ezek felelnek meg az emberi társadalomban a művészek és tudósok csoportjának. A következő, hát ilyenek például a lisztes kankalin, amelyik a láprétjeinknek egy becses növénye, vagy az osztrák sárkányfű. Még annyit hozzátennék, hogy ezeknek a száma meglehetősen nagy a magyar flórában, mint egy 600 faj, és azt is, hogy ezek szinte kivétel nélkül védett vagy veszélyeztetett növények. A következő csoport a stressztűrők között a generalisták csoportja. Ezek sokféle társadalmat képesek kiszolgálni, mert széles a tűrőképességük. Ezek megfelelnek a hivatalnoki rétegnek, amelyek egymás után több társadalmi rendszert, több kormányt is ki tudnak szolgálni, anélkül, hogy ez különösebb nehézségükbe esnék. Ilyenek például az előbb látott növények közül, ugye tarka koronafürt vagy a kakas címer a réteken, a szibériai harangvirág, a szikla és puszta gyepjeinkben. Ez a hivatalnok réteg azért nagyon fontos, mert a kontinuitást biztosítja a társadalmakban, ugyanis a vállalkozói réteg cserélődik, de ők maradnak. A következő csoport, amellyel megismerkedünk, ez a természetes pioníroknak a csoportja, ezek építő munkások és tulajdonképpen proletárok. Ezeknek akkor jut szerep, amikor egy területet meg kell hódítani és be kell népesíteni, és fel kell egy társadalmat építeni. Olyan növények, amelyek a termőhelyi szélsőségeket jól viselik, a versenyt azonban nem. Tehát olyankor, amikor a társadalom megalakul és konszolidálódik, akkor ezeknek a szerepük megszűnik és el is tűnnek. A vizes termőhelyeken ilyenek például a hinárnövények, a szárazföldi növények közül pedig itt látjuk ugye a parti labodát, amelyik éppen egy kiszáradt tófenéknek a befüvesedését indítja el. Annyit érdemes még ezekről elmondani, hogy nagyon értékes csoportja a társadalomnak, és különösen nagy szerep jut rájuk mostanában, amikor egyre több olyan termőhely van, ahol rehabilitálni kell a növényi társadalmakat. Különben az, hogy a konszolidáció után ezek megszűnnek, vagy eltűnnek ezek, nekem az jut eszembe, hogy a háború utáni újjáépítés idejében a romos gyárakat egy-egy munkás csoport, egy munkás igazgatóval újjáépített, és amikor a gyár elkezdett termelni, akkor a minisztériumból egy új igazgatót helyeztek a gyár élére, nyilván neki nagyobb volt a versenyképessége. A következő csoport a zavarástűrő növények, vagy korrumpálható hivatalnokok. Most már oda jutunk, hogy azok a növénycsoportok kerülnek elénk, amelyek valamilyen formában az ember által megzavart termőhelyen jutnak előnybe. Vagyis különösen olyan esetekben, amikor az embernek a termelő tevékenysége, műtrágyázás, savasülepedés és így tovább következtében a termőhelyeken, a természetes termőhelyeken is tápanyag túlkínálat jelentkezik, és ennek a tápanyag túlkínálatnak bizonyos növénycsoportok nem tudnak ellenállni, ez olyan, mint a munkanélküli segély. És ennek következtében egyre több és több olyan növényfaj van, amely ezt a tendenciát, amely az úgynevezett eutrofizáció folyamataként ismert az ökológiában, nem tudnak ellenállni, és egyre több és több hivatalnok növény alakul át potenciális gyomnövényé. Ilyenek például ilyen zavarástúró növények a hegyi réteken, a palástfű és az előbbiekben is láttunk ilyeneket. A következő csoport a természetes gyomok, amelyek az alkalmi munkások. Ezek a hirtelen jelentkező tápanyagforrásokra vagy munkaalkalmakra jelentkeznek be. Ezek tulajdonképpen a meklód féle proletárok, amilyenek ugye például ugye a rétjeink gyomosodásaként a pitypank formájában jelentkeznek, vagy a szántóföldjeinken, ugye, mint konkoly és pipitér, és így tovább. A következő csoport az agresszív gyomoknak a csoportja, ugyanis bizonyos társadalmi szituációkban, amikor a vállalkozói réteg valamilyen beavatkozás vagy katasztrófa következtében eltűnik, a felmaradt társadalmi javaknak az elosztására megjelennek az alkalmi munkásokból erre alkalmas csoportok, és ezek tulajdonképpen átmenetileg egy forradalmat csinálnak a társadalomban, hiszen a felszabaduló anyagi forrásokat újraosztják. A sorsuk is körülbelül az, ami a forradalmároknak, vagyis akkor, amikor a társadalom egy idő után konszolidálódik, akkor ezek kiszorulnak a társadalomból. Nagyon fontos szerepet játszanak, és egyre fontosabbat a növényzetben azok a növények, amelyek idegen vidékekről származnak. Ezek között vannak olyanok, amelyek betelepített növények, kultúrnövények, ezek vagy élelmiszer, vagy gyógy, vagy dísznövények, amelyektől az emberi társadalom valamilyen hasznot remélt. Most ezekkel nincs is baj egy darabig, a baj ott keletkezik, amikor a szerződött munkahelyükről megválnak, és önálló vállalkozóvá lesznek a társadalomban, és konkurenseivé válnak a benszülött vállalkozóknak. Ilyenek például ugye az aranyvesző vagy a bíbor, ne bánts virág. És még sorolhatnák ilyeneket. A következő csoportunk az illegális bevándorlók csoportja, a behurcolt növények, amelyek kijátszva a növényvédelmi ellenőrzéseket becsúsznak ugye a hazai flórába, és itt egy idő után állampolgári jogot szereznek, és ismét csak a vállalkozói rétegnek a helyzetét nehezítik meg. Ugye többek között ilyen a parlagi madársóska, amely a kertjeinkben egy terhes gyomként jelentkezik, és természetesen számos ilyen gyom van a vetéseinkben is. Végül, és nem utolsó sorban, az idegen kompetitorok jönnek, a külföldi vállalkozók, akiket valamilyen feladattal bízunk meg, mint például az akácot azért, hogy olyan területeket erdősítsünk vele, ahova a hazai vállalkozók nem tudnak megfelelő pozíciót, illetőleg eredményt elérni. És ugye, vagy ilyen a parlagfű például, ezek azok a növények, amelyek bizonyos kedvezményeket kapnak, mint egy vámszabad területre jönnek, tekintettel arra, hogy a társadalomnak a versenyviszonyaitól függetleníteni tudják magukat. Most ennek az a következménye, hogy itt sokkal nagyobb produkciót tudnak nyújtani, mint a hazai vállalkozók, ennek következtében a hazai vállalkozókat kiszorítják, sőt, egy idő után teljesen átalakítják az egész társadalmat. És ténylegesen ez történik, amikor például az akác kiszorítja az alföldi homoki tölgyeseinket, vagy a dombvidéki szurdokerdeinket, vagy amikor a zöldjuhar és a csúcsor elfoglalja az ártéri területeinket, vagy amikor a vetéseinket a parlagfű elárasztja. Láttuk tehát a társadalomnak a résztvevőit. Most a kérdés az, hogy hogyan is működik ez a társadalom. Erről elég sokat tudunk azért, mert amikor a 60-as években felmerült az a riasztó tény, bár egyáltalán nem váratlan tény, hogy a növekedésnek határai vannak, és meg kell tudni mondani, hogy hány milliárd embert tud végül is eltartani a földgolyó, akkor hirtelen elkezdték kérdezni azt, hogy tulajdonképpen mennyi szerves anyagot termelnek a növényi társadalmak. Nos, a Nemzetközi Biológiai Program keretében éveken keresztül kutatók százai és ezrei biomasszát mértek, és azt vizsgálták, hogy a különböző fáknak, füveknek, növényeknek a testébe hogyan helyezkedik el, hogyan áramlanak a különböző kémiai anyagok, hogyan épülnek be, milyen anyagi körforgások következnek. Itt látjuk egy belgiumi tölgykőri slomberdőnek az évi anyagforgalmi modelljét, amint látjuk, hogy ugye kálium, kalcium, magnézium, stb. Milyen formában, ugye, és milyen mennyiségben ugye vesznek részt a körforgalomba, illetőleg mi marad benne a talajba. Ezek tulajdonképpen gazdasági modellek, illetőleg egész pontosan termelési modellek. Azért nem gazdaságiak, mert hiszen kalciumban, magnéziumban, kénben, foszforban, stb.-ben fejezik ki a termelést, és nem GDP-ben, ahogy ez a gazdasági kimutatásokban történik. Meg kell azonban mondani, hogy ezek a növényi társadalmak rendkívül gazdaságosan működnek, ami azért fontos, mert a termelés mennyisége egyedül nem elegendő ahhoz, hogy egy gazdaság hatékonyságát jellemezze, hanem az is szükséges hozzá, hogy milyen magas a termelékenysége egy társadalomnak. Na most azt kell mondani, hogy a természetes növényi társadalmakban igen nagy a gazdasági fegyelem, és nagy a gazdaságossági törvényszerűség, és pedig lenne azért, mert az egész élővilágnak a fejlődése, az egész filogenetika nem más, mint az életfolyamatok technológiájának 3 milliárd éves tökéletesedése. Az, hogy az életnek a legfontosabb folyamatait, a lét és fajfenntartás problémáját, azt a növényi és állatvilág a legkisebb anyagi ráfordítással, a leggyorsabban és a legnagyobb üzembiztonsággal hajtsa végre. Ha mostan azt akarjuk látni, hogy gazdasági modellként hogyan működik egy ilyen társulás, akkor ugyanazt az előbb mutatott ábrát felszerelhetjük egy gazdasági mutatókkal, és akkor a következőkből kell kiindulnunk. Arról van szó, hogy a talaj tulajdonképpen egy bank, ezt a bankot maga a növényi társadalmak hozzák létre, évszázadokon, évezredeken keresztül felhalmozott szerves anyag termelésükkel, amíg a kezdetleges kis takarék pénztárból olyan bank nem fejlődik, amely a legbonyolultabb növényi társadalmaknak a finanszírozására is alkalmas. Ehhez a bankhoz a növényi társadalmak hitelért fordulnak azért, hogy egy ingyenesen rendelkezésre álló energiaforrás, a napfényenergiát felhasználják. Ez a hitel, ez részben hosszú lejáratú beruházási hitelként épül be a fáknak a törzsébe, ágaiba, és rövid lejáratú termelési hitelként jelenik meg a lombkoronába, ahol évről évre, mint a termelést közvetlenül elősegítő hitelkonstrukció vesz részt. Ehhez a hitelhez a növények pályázati úton jutnak hozzá. Minden növény a termőhelyen benyújtja az ökológiai igényeit, és azt, hogy mennyit tud produkálni az illető területen. És aki a legtöbbet tudja azonos körülmények között termelni, az kapja meg a pályázatot. Itt nincs nagynéni és nagybácsi. A finanszírozás nem mindig a bankon keresztül megy, vannak olyan vállalkozások, amelyek például alvállalkozói szinten működnek. Ja, még annyit kell mondani, hogy ugye ez egy nagyon gazdaságos rendszer, ugyanis arról van szó, hogy a hitelt törleszteni kell. És pedig a hiteltörlesztés ugye évenként, vagy az örökzöld erdőkben folyamatosan zajlik, és nem csak visszafizetés történik, hanem a tőke növekedése a bankot gyarapítja, aminek a következtében mindig több és több termelésre nyílik lehetőség. Ez a tőke növekedés ugye részben azután alvállalkozók formájában is kerül forgalmazásra olyankor, ha nem közvetlenül a banktól kapja a forrásokat, illetőleg a hitelt, a növényvilágnak bizonyos csoportja, ahogy ezt például az epifitonok esetében látjuk. Ez egy nagyszerűen működő gazdasági rendszer, ahol mind a hitelfelvevő beruházók, mind pedig a bank jól jár és eredményesen működik. Könnyű a növényeknek, mondhatjuk, hiszen nem adóznak. Ez azonban nem igaz. Ugyanis a növények igenis nagyon szigorú feltételek mellett oxigénben adóznak. Minden beépített szénatomért a növény egy molekula oxigént fizet be a légkörbe. És elmondhatjuk, hogy az egész bioszféra, beleértve az összes társadalmakat, az emberi társadalmat is, a növényvilág által évmilliók alatt befizetett adófillérekből él. Azt szokták mondani, hogy a bankok ott ruháznak be szívesen, ahol nagy a termelési biztonság. Így van ez a növényvilágban is. A bankok a trópusi esőerdőkben ruháznak be a legnagyobb mértékben, ugyanis itt legkedvezőbbek a termelési feltételek, hiszen a hőmérséklet és a víz is kitűnően nagy mennyiségben áll rendelkezésre. Kérem, itt azt láthatjuk, hogy egy trópusi esőerdőben a kezdettől fogva a 120 éves korig mennyi anyagot épít be, például kalciumból, a gyökérbe, a törzsbe és a levélbe. Láthatjuk, hogy a talajba alig 10%-a marad a kalciumnak. A foszforból pedig még annyi sem marad, amennyi a levél lombkorona szintnek a felújítására még egyszer szükséges lenne. A baj pontosan akkor tűnik, amikor egy trópusi esőerdőt kiírtanak, vagy leégetnek, honnan lesz még egyszer annyi foszfor, amiből az erdő magát regenerálja. Érdekes módon egyetlen egy elem van, amelyben a talaj önállóan gazdálkodik is, ez a nitrogén. Ebből csak 30%-ot hajlandó a talaj kiadni, mert a nitrogén a pénzt helyettesíti a növényi társadalmakban. Ez a készpénz, ami gyorsan forog, és ezért nem lehet belőle túl sokat a társadalomba beengedni, mert akkor nem a termelést, hanem a spekulációt segíti elő, hiszen inflációt idéz. A trópusi esőerdőkben igenis vannak ilyen inflációs jelenségek, akkor amikor a liánok elszaporodnak. A liánok ugyanis spekulánsok. Kis befektetéssel nagy energiához akarnak jutni. Na, miután láttuk a társadalmat, és azt is, hogy hogyan gazdálkodik a társadalom, jöhetnek a politológusok. És feltehetik a kérdéseket. Hát például az, hogy osztálytársadalom a növények társadalma. Hát akár a marxi meghatározásokat, akár a modern meghatározásait az osztálytársadalmaknak vesszük alapul, amelyek ugye az energiából való részesedés alapján osztályozzák a társadalmat. Azt mondhatjuk, hogy egy többszintes növényi társadalom az osztálytársadalom, vagyis a lombkoronaszint, cserjeszint, gyepszint, mohaszint külön osztályokat képviselnek. Következő, hogy demokratikus-e a társadalom? Igen, a társadalom maximális mértékben demokratikus. Ezt a pályázati rendszer, a teljesítmény alapú elosztás, és az, hogy a vállalkozói réteg dolgozik a legtöbbet. Nem úgy, mint az emberi társadalomban. Itt a vállalkozói réteg termeli a legtöbbet. Tehát azt lehet mondani, hogy igenis, a növények társadalma nagyon demokratikus. Van-e bűnözés a növényi társadalma? Kérem szépen, a parazitizmus kimeríti a bűnözés fogalmát, ugyanis ez vagy ugye bizonyos javaknak az eltulajdonítására irányul, vagy bizonyos pozícióknak a megszerzésére. Nem javakért folyik, hanem a pozíció megszerzéséért. Ugye? Teljesen tipikus eset. Következő kérdésünk ugye az, hogy van-e rasszizmus. Kérem szépen, nincs rasszizmus a növényi társadalomban, de az ember előidéz rasszizmust a növényi társadalmakban, és ezt még később be fogjuk mutatni akkor, amikor arról beszélünk, hogy az ember, mikor termelőként avatkozik be a növényi társadalmak életébe, akkor mit is csinál tulajdonképpen. Például ugye ez egy rasszista társadalom, ugyanis itt miről van szó? Arról, hogy az eredeti társadalmat eltüntették, helyette idegen telepeseket hoztak, ezeket az ember mindennel ellátta, a másképp gondolkodókat pedig lepermetezte. Van még egy kérdésünk, az, hogy van-e forradalom a növényi társadalmakban. Kérem szépen, talán helyesebb, ha azt mondjuk, hogy rendszerváltás. És pedig gazdasági rendszerváltás van, ami akkor jön létre, amikor a bankok által nyújtott hitel mennyisége több, mint amennyit a vállalkozói réteg technológiai érettsége fel tud használni. Vagyis amikor a tőkekínálat többletre új vállalkozók jelennek meg, amelyek magasabb technológiával többet termelnek. Ilyenkor ez az új vállalkozói réteg kiszorítja a régit. Azt lehet a növényeknek a javára írni, hogy ezek a változások mindig vérontás nélkül zajlanak le. Na most, ugye láttuk azt, hogy a termelésnél milyen problémák vannak, hát hogy akkor ne is termeljen az ember. De nem, hát erről szó sincsen, az ember nem vehet tudomást a növényeknek a politikai érzelmeiről, amelyek különben amúgy nem léteznek. Hanem arról van szó, hogy a növények teljesítő képességére és a növényi társadalmaknak a működésére kell odafigyelnünk, mert ezek megmutatják azt, hogy a mi termelési lehetőségeinknek hol vannak a határai. A másik pedig az, hogy ezek a természetes növényi társadalmak olyan szolgáltatásokat nyújtanak az emberi társadalomnak, amelyenek például a levegőnek és a víznek az öntisztulása, a talaj tápanyagtartalmának a fenntartása, a populációk szabályozásával megakadályozása a járványszerű betegségeknek. A 90-es években gazdasági szakemberek kiszámították, hogy a föld ökoszisztémáinak az ilyen szolgáltatása, ha azt nekünk pénzben kellene kifizetni, kétszerese lenne annak, amit a világ összes országa egy évben GDP-ben megtermel. Vagyis érdemes jobban lenni a növényi társadalom. Mit kell akkor tehát tennünk? Azt, hogy meg kell találnunk azokat a módokat, amelyek a számunkra optimálissá teszik a termelés lehetőségeit. Vagyis maximális eredményeket minimális kockázattal tudunk biztosítani. Ehhez minden egyes éghajlati körzetben meg kell állapítani azt, hogy mi az optimális eloszlása a természetes, a féltermészetes és a kultúrtársadalmak. Ez a mi éghajlati övünk alatt egyharmad erdő, egyharmad rét, egyharmad szántó. A mi jelenlegi mutatóink ennél rosszabbak, de hogyha az EU csatlakozásnak a feltételeit teljesítjük, akkor körülbelül ezt az arányt kell elérnünk, és ezt megfelelő környezet és természetpolitikával meg is lehet csinálni. Természetesen más éghajlati övben más arányok a célra vezetők, például a trópusi övben legalább 50-60% erdősültség szükséges, tekintettel arra, hogy a trópusokon az éghajlatot is az erdő csinálja, mert akkor, amikor az erdőt leírtom, akkor utána a sok eső elviszi a talajt, és utána sivatag lesz, hiába esik 4000 mm csapadék. A végül az a kérdésünk, hogy tulajdonképpen a növényi társadalmak mit mutatnak nekünk az emberiség túlélése szempontjából? Azt mutatják nekünk, hogy meg kell találnunk azokat a feltételeket, amelyeket máma úgy hívunk, mint az emberi társadalom túlélésének egyetlen módját, az úgynevezett fenntartható fejlődést. A fenntartható fejlődés ugyan sokan vitatják, most Johannesburgban 21 ezeren vitatták, nem is tudtak konszenzusra jutni, de annyiban megállapodtak, hogy a fenntartható fejlődés azt jelenti, hogy úgy gazdálkodunk az erőforrásainkkal, hogy ugyanígy gazdálkodhassanak vele az utánunk következő generációk is. Ez nem egy könnyű dolog azért, mert a fejlett országok számára ez mondjuk egy elfogadható lehetőség, de gondoljunk csak 800 millió éhező emberre a fejlődő országokban, akiknek a számára a fenntartható fejlődés ennek ez a formája fenntartható éhezést jelent, amiben nyilvánvalóan nem óhajtanak részt venni, és nem akarnak belenyugodni. Vagyis igenis az emberiség egy részének még mindig meg kell adni azt a fejlődési lehetőséget, hogy valahol ráközelítsenek a mi viszonyainkhoz, a mi életszínvonalunkhoz. Milyen kapcsolata van máma az emberiségnek és a növényvilág? Ma nagy területeken az emberiség és a növényi társadalmak hadi állapotban vannak egymással. Aki ezt nem hiszi, az nézzen meg egy túllegeltetett legelőt, mi történik. Először eltűnnek a specialisták, aztán eltűnnek a generalisták, a hivatalnokok, és végül marad a vállalkozói réteg, amelyik egy egyfajú társadalmat alakít ki, uniformizálódik. Az uniform is, ugye, mint tudjuk, a hadsereg viselete. Az történik, hogy ezek a társadalmak ilyen formában diszfunkciósak lesznek, egyoldalúan használják fel a forrásaikat, ezeket igen hamar kimerítik, és ugyanazok a válságjelenségek lépnek fel a növényi társadalmakban, mint az emberi társadalmakban, amikor hadigazdálkodás következik be. Ezen kívül még az uniformist viselő szervezetek, növényi szervezetek támadásba is lendülnek. Gombabetegségek pusztítják a vetéseinket, az erdeinket, légi háborút folytatunk a gyomokkal, a mi vegyszeres beavatkozásainkra ők allergén pollenfelhőkkel válaszolnak. A mérgeket, amelyeket nekik szánunk, felhalmozzák a testükbe, és élelmiszereinkben visszakínálják nekünk. Saját fegyvereinkkel fognak megverni bennünket. Ennek ellenére az emberi társadalom még a hatalom pozíciójából tekint a növényvilágra, amit nem jól tesz, mert az emberiség alapvetően rá van utalva a növényvilág működésére. Ami azt jelenti, hogy ezt a háborút az emberiség a növényzettel szemben soha nem nyerheti meg, és a tartós hadiállapotból is csak vesztesen kerülhet ki. Köszönöm figyelmüket!